Miért ő? Ez itt a kérdés, és én is erre keresem, és adom meg a választ. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Pásztor András vagyok, ez pedig a Miért ő? Című podcast műsorom. Minden adásban különböző területről, szakterületről érkeznek hozzám vendégek, akikkel a szakmájukról, pályafutásokról beszélgetünk. Hogy miért ő, vagy miért ők, az természetesen kiderül az adásban. Buenos dias! Hola! Sok szeretettel köszöntök mindenkit, egy különleges helyszínen vagyunk mai vendégemmel, Kató Sándorral, Sanyával, Sanyival. Szia! Hol vagyunk konkrétan?
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit sok szeretettel. Itt vagyunk az Elmarezme Fórumnál, Barcelonának a, hát innen nézve a keleti részén, a tengerparton, ahol mi jelenleg lakunk. És hát ez az egyik kedvenc spotom, itt szoktunk futni, itt szoktunk röplabdázni, úgyhogy szeretettel köszöntelek itt téged.
Igen, ez egy különleges műsor lesz, ugyanis Barcelonában vagyunk a barátnőmmel, és ha már itt vagyunk, akkor Sanyával találkozunk, aki egyébként ugye fodrász, tehát mindenképpen lett volna egy ilyen műsor is, és akkor hát hol máshol, ha nem itt, akkor ezt meg is tudjuk ejteni. Vannak nálam kártyák, itt most kicsit megfordítanám a műsor menetét. Az lenne a kérdés, hogy egyet húzz, de ne nézd meg, hogy mi van ráírva, majd a végén visszatérünk rá. Vissza is adhatod nekem, erre felkészültem. És akkor ugye minden műsor elején van egy olyan rész, amikor én bedobok egyetlen egy szót, és akkor erre kéne asszociálni. Ez jelen esetben pedig a művészet lesz. Bármilyen érzés, gondolat, szóba jöhet. Művészet.
Művészet. Hát ami így első eszembe jut nekem a művészetről, az a, nem csak a szakmámhoz kapcsolódóan, de általában egy vízió. Tehát ami szerintem, ami mondjuk egy embert mondjuk művészé tesz, vagy művésziessé tesz, az mindig az, hogy van egy víziója, van egy bármiről, tehát akár legyen az egy nem tudom, egy dal, egy hangszer, hogy tehát hogy van, aki elkezd mondjuk tanulni hangszert, mondjuk kottából, vagy utánzással, van, aki pedig van egy víziója, és azt mondja, hogy te, én ezt akarom hallani, vagy te, én ezt, mint például én a fodrászatban, hogy én ezt akarom látni a végén, vagy valakire ránézek, és akkor azt mondom, hogy aha, ez én ezt és ezt változtatnám, tehát, hogy van egy vízió, és utána jön az, hogy én ezt meg tudom-e valósítani, és a végén, tehát az eszközök, a anyagok és társai összeadásával jön egy végeredmény, ami egy kész termék, és én szerintem ez a művészet.
Most bocsánat, hogy belekérdezek a másik kettő előtt. A vízió, mondjuk pont egy fodrász esetében a te víziót kell, hogy legyen, vagy pedig a vendégi, vagy a kettőnek együtt kell valahogy vizionálnia?
Hát igen, ez egy érdekes perspektíva, mert hát ugye alapból, amikor én nekem mondjuk bejön egy vendég, és szeretne valamit a hajával kezdeni, tehát neki a szín vagy vágás, akkor ugye alapból nekem nagyon empatikusnak kell lenni, és átérezni azt, hogy ő mit szeretne, és ha ezt össze tudom komponálni azzal, hogy én nekem mondjuk mi a stílusom és mi a vízióm, akkor a kettőből ki tud jönni valami. De olyan nincsen, hogy én csak azt csinálom, amit a vendég akar. Kénytelen vagyok beletenni a saját víziómból, a saját tudásomból valamit, mert anélkül nem. Anélkül egy gyári munkás fodrász lennék, aki csak legyártja azt, amit valaki kér, és abból eltűnik a művészet szerintem.
Rendben, teljesen jó válasz. Mi a másik kettő művészetre?
Művészetre? Hát többek között én ezért is költöztem ide, mert azért itt mindenhol ott van a művészet. Itt nagyon, hát a szabadság. Hogyha most így ezt egy szóval lehet megfogalmazni, a művészi szabadság az szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy ha nekem eszembe jut egy frizura, egy haj, én azt meg tudjam valósítani, és ha én azt mondom mondjuk egy vendégnek, vagy egy modellnek, hogy na, én ezt gondoltam, és figyelj, ez elképesztő lesz, és jó lesz, és működni fog, akkor nekem az a szabadságom meglegyen. Hogy ne az legyen, hogy hát ez ne, ez túl vagány, ez túl rövid, hosszú, stb. A szabadság, ami a művészettel nekem így összejön.
És mi a harmadik?
Vízió, szabadság, talán a kreativitás. Kreativitás. És hogyha lehetne egy negyedik, akkor azt mondanám, hogy a meg nem értettség.
Akkor ezt a negyediket fejtsük ki.
Hát az, hogyha mondjuk én amit elkészítek, és szintén most tök mindegy, ez most fodrászat, vagy bármi, csak így rajzolok egyet, vagy főzök egyet. Én nekem a főzés is valahol művészet. Én például teszek kakukkfüvet a tükörtojásra. Én nekem már ez, és ezt nem kell érteni, ezt nem kell tudni például a barátnőmnek, amikor megkérdezi, hogy te mi van rajta, mi ez a szín a tojáson, a sárgáján, ez mi? És akkor elmondja, igen, kakukkfű. A tükörtojás, igen, kakukkfű, és ez így valahol meg nem értettség, hogy nekem van egy ötlet bevillan, és akkor azt mondom, hogy igen, én most ezt a tükörtojást és szeretném kakukkfűvel enni például. Ez lehet, hogy egy hülyeségnek hangzik, de szerintem ez valahol meg nem értettség, hogy nem kell érteni azt, hogy én mit, miért csinálok. A szakmában is van, amikor megkérdezi a kollégám, hogy te ezt a szint, erre a szőke hajra, ezt a tónert, ezt hogy keverted ki? Hát mondom, én tettem bele mondjuk egy 843-at, és így néz, 843-at, egy hamvas szín, mert minek? Miért tetted azt? És akkor van, amikor még én sem tudom megmondani, tehát saját magamat sem szoktam megérteni, de azt éreztem, hogy ezt bele kell tenni. És a végén, és akkor azt, hogy a kész termék, az a helyén van, és működik.
Rendben, vágjunk bele, a mai műsort kicsit a kezdés-újrakezdés témájára húznám fel. Nyilván az, hogy itt vagyunk Barcelonában, ez nem lehet véletlen egyébként, de ha a legelején elkezdenénk, akkor az első és legfontosabb kérdés, hogy miért pont fodrász lettél?
Hú, hát ez egy... igen.
Ha van ebből egy ilyen short verzió, mert akkor, akkor két műsort is fel tudunk venni.
Én tudtam, hogy én tudok dolgokat alkotni, csinálni jól. Tehetséges vagyok. Azt, hogy miben, azt nem tudtam. Mert én voltam DJ, ugye, nagyon fiatalon voltam, modell voltam nagyon fiatalon, focista is voltam, akartam lenni, hát sikerült, amennyi sikerült. De a fodrászat az valahol mindig ott volt. 15-16 éves voltam, amikor legelőször csináltam egy hajat. És az akkori barátnőm, hát mi nagyon fiatalok voltunk, akkor a kreppelés volt a menő, az a 2000-es évek eleje valahol, 2005-6, talán 7. És akkor a kreppelés nagyon menő volt otthon, és láttam, hogy a tükörbe szenved a haját, próbálj csinálni, és mondom, majd átmondom, ezt jobban meg tudom csinálni, mert láttam, hogy ő hogy csinálja, és hát, de az úgy nem jó, én ezt jobban meg tudom csinálni. És így, az úgy már tetszett, hogy na, és akkor én valamit csináltam, jó lett. Akkor utána az, hogy elkezdtem, tehát a saját magamnak vágtam a hajamat, mert nem tetszett, hogy levágta a fodrász. És akkor azt mondtam, hogy na, akkor én ezt jobban tudom. És akkor jöttek a haverok, ez nekem is mehet, persze. És így indultam el ezen az úton, hogy akkor fodrász. És tetszett az, hogy amit csinálok, azt tetszik másoknak. Volt ebből nyilván önigazolás, az nagyon fontos szerintem fiatalon, hogy pláne a fodrászatnál, hogy ott azonnal van egy önigazolás. Ez nem olyan, hogy 3 év múlva majd egyszer valamit fog belőle látni, hanem ott azonnal ott van, jó vagy nem jó.
Rendben, akkor menjünk tovább. Mi van akkor, ha nem jó? Maradjunk itt.
Mi van akkor, ha nem jó?
A vendég azt mondja, hogy igen, ez nem úgy sikerült, ahogy ő ezt eltervezte, tehát inkább arra vetítem, hogy mi van, hogyha hibázol, mondjuk te észreveszed, hogy hibázol, és akkor itt bontsuk ketté, és mi van, hogyha ő veszi észre, hogy nem az lett, amit ő vizionált.
Igen, na most én ezt még tovább tudnám bontani. Tehát, hogy régebben, tehát mondjuk egy, szerintem én már egy 5 éve mondjuk azt, hogy nem hibázok, azt nem mondom. Azt mondom, hogy nem találkozik, inkább azt mondanám, hogy nem találkozik az, amit a vendég szeretne, meg amit én csináltam. Az lehet, hogy nem találkozik, esetleg nem értettem jól meg, vagy nem lehetett olyat csinálni a hajából, tehát mondjuk egy fizikai korlátai voltak annak, de annak, hogy én hibázok, akkor mi a helyzet? Hát igen, elsősorban én mindig az volt a felfogásom a 0. perctől kezdve, amikor én fodrász lettem, hogy addig csinálom a vendégnek a haját, ameddig ő nem lesz elégedett. Tehát, hogyha én mondjuk elkészítek egy hajvágás vagy valamit, és mondjuk neki az. Persze most, hogy valakinek túl rövidre vágom, akkor azt abban nem tudsz mit kezdeni. De hogyha mondjuk nem lett olyan hangos, ha nem lett olyan világos, ha nem lett olyan sötét, ha nem lett olyan árnyalat, akkor azt mondom, hogy jó, akkor neki futunk még egyszer. És csinálom, és nem azt mondom, hogy na, most dőjfősködve azt mondom, hogy na jó, ez ez a te hibád, mert nem jól magyaráztad el, vagy nem. Én azt már korán Londonban megtanultam, hogy csak akkor lehetek jó fodrász, hogyha mindig a vendégnek van igaza. Tehát nekem volt olyan, amikor azt mondta a vendég, hogy ő szeretne egy nagyon szép hamvas szőke hajat. És tehát nagyon nehéz volt neki leszökíteni, és nagyon szép hamvasra csinálni a haját, és még veregettem a valamit is, hogy ez az, én ezt megcsináltam, király vagyok. De ő mondta a végén, hogy hát ez neki nem az, amit ő szeretett volna. És akkor megkérdeztem, hogy de hát mire gondoltál? Tehát ez a szép hamvas, egy gyönyörű. Hát ez, és akkor mondta, hogy neki nem ez a hamvas, neki a hamvas az a, és akkor mutatott egy fotót, a sárga. És akkor mondtam, hogy hát ez, igen. De akkor is azt mondtam, hogy jó, kérhettem volna, és tehát, valahol az, tehát mindig valahol az én hibám az is, hogy nem kérdeztem meg az elején, egyébként van fénykép, amit szerettél volna csinálni? Hogyha van, akkor akkor mutassa meg, és ma már tudom azt, hogy van, megkérdezem sokszor, van fotó? Ami, mert mindenkinek más a sárga, mindenkinek más a hamvas, mindenkinek más ez az. És tudom azt, hogy én is valahol mindig hibázok. Olyan nincsen, hogy valaki nem hibázik. Valami, ha nem tetszik a vendégnek a késztermék, akkor oké, tudom azt, hogy én hol hibáztam, tudom azt, hogy ha mondjuk persze a vendég mondhatta volna, de mivel őnek van igaza, ezért én hibáztam.
Hibázások mellett beszélünk egy kicsit a sikerekről. Azt hogyan lehet mérni, az elégedettséget? Vannak visszajelzések, hogy mindenképpen kéred, hogy posztolt ki Instára, TikTokra, Facebookra, bárhova, hogy igen, ezt Fató Sándor készítette, ezt a haját?
Igen, én soha nem szoktam ez a pushingolni, tehát így mondani. Most is például készítettem egy hete egy balájást, egy nagyon jó reel videót csináltam rá Instagramra, zenével alá, minden effektel. És kérdeztem a vendégtől, hogy ha gondolod, és akkor így szoktam ezt fölhozni, hogyha gondolod, akkor megtegellek a videón, és akkor látod, hogy milyen, ha nem tetszik, nem osztod meg, ha tetszik, megosztod. De nem szoktam sosem mondani, nem szoktam ezt úgy erőltetni. Az viszont nagyon szembetűnő, amikor ha valakinek leveszem a köpenyt róla, és előre rakom a haját, és akkor látom a szemét, hogy ez jó, ez igen, ezt nem tudta ezelőtt senki megcsinálni, és te most megcsináltad. Nyilván egy Google értékelés az abszolút. Az egy, azt nem lehet. Egy 5 csillagos értékelés nem lehet azt mondani, hogy az 4 csillagos vagy 3 csillagos, az ott van. Az teljesen. De a siker önmagában, amikor feláll a vendég, amikor meglátja magát a tükörben, van, amikor elsírja magát a vendég, van, amikor megölel, van, amikor azt mondja, hogy azonnal bebúkolok egy következő időpontot, amikor természetesen a jadba is, ez amikor oda kerül egy szép összeg. Nagyon, és ez nagyon jó tud esni, a mai napig, tehát tényleg a mai napig nagyon jó esik, és szerintem ez kell egy jó fodrát, tehát egy jó fodrát nincsen jó vendég nélkül, és egy jó értékelés nélkül, vagy egy hátbaveregetés nélkül.
Fel is írtam ezt kérdésnek, hogy milyen egy jó fodrász, vagy inkább mitől lesz valaki jó fodrász? Lehet, hogy ezt is választjuk akkor ketté.
Mitől lesz? Igen, hát nagyon, ez is nagyon összetett. Én szerintem sokan kérdezik tőlem, hogy fú, hát Sanya, hogy te fodrász lettél, neked biztos, hogy nagyon jó a kézügyességed. Eszembe nem jut a mai napig, hogy nekem jó-e a kézügyességem, vagy rossz. Az elején én is kiesett a kezemből a kefe, amikor kefével szállítottam, és hát nem attól. Az, hogy mitől lesz valaki jó fodrász, szerintem nagyon-nagyon erős empátia. Értsem a vendéget, érezzem a vendéget, hogy ő bejön, és amikor elmondja, hogy ő mit akar, mit szeretne, mit nem szeretne, akkor tudjam, hogy igen, és megértsem. Nagyon fontos a türelem. Emberekkel foglalkozunk, meg annyi történetet hallunk, meg annyi sztorit, meg annyi jó vagy rossz behatás ér minket energiában is, mert ugye ha már az emberekkel foglalkozik, akkor nagyon fontos az, hogy bejön valaki, lehet, hogy ő vele aznap éppen szakítottak. Lehet, hogy már 3 rossz review-t kapott mondjuk az ő munkahelyén, vagy nem tudom. Neki is kell önigazolás. Mi a legjobb önigazolás egy nőnek? Általában egy frizura, egy öltözék, vagy bármi. És hogyha tőlünk ezt nem kapja meg, akkor igen. De az, hogy mitől leszünk jó fodrászok? Hát természetesen a tapasztalat. Szerintem az, hogy kijövünk a fodrásziskolából, az az egy papír a kezembe, avval én még elronthatom bárkinek a haját. A tapasztalat a legfontosabb, empátia szintén a legfontosabb, természetesen a kreativitás, azok már inkább harmadik, negyedik. A türelem. A türelem az az egyik legfontosabb. Tehát ha még, jaj, még itt egy kicsit vágál, itt egy kicsit, ott egy kicsit, és hogyha azt valaki nem tudja ezt elfogadni, és nem empatikus ilyenkor, hogy igen, ő bejött, és mondjuk 3 órát akar eltölteni, és úgy akar kijönni, mint egy hercegnő, mert ez valahol titkon benne van minden nőben, hogy hercegnőként akar kijönni, ez nagyon fontos hozzá. Empátia, türelem, jó emberismerés, és akkor természetesen egy szakmai tudás, az nagyon fontos. És akkor ezt még sorolhatnám, hogy na akkor anyagtudás, ugye az anyagomat, amivel én dolgozom, az a sampon mit csinál, az a balzsam mit csinál. Hogyha ő megkérdezi, hogy ez a sampon balzsam mit csinál, vagy a szőkítő mit csinál, a festék mit csinál, ezt el tudjam neki mondani. És akkor, ha, mit tudom én, 5., 6., 7. legfontosabb az, hogy te jó anyagokkal dolgozol, ami tudatos a környezetre nézve, nem roncsolom a környezetet, nem roncsolom a haját, nem roncsolom az élővilágot, tehát nagyon sok minden van.
És kell egy fodrásznak minden egyes, hát most nem tudom, emberi típushoz érteni, tehát most egy fodrásznak ugyanúgy kell érteni egy női hajak vágásához, elkészítéséhez, mint egy férfihez, vagy itt lehet szakosodni, vagy kell-e egyáltalán szakosodni?
Kell.
Firma?
Miért?
Hát nézd, hogyha azt nézem, hogy én csak férfi hajvágásban szeretnék jó lenni. Oké, az is nagyon sokrétű. Tehát egy skin fade, ez amikor teljesen zéróból vágok egy átmenetet valakinek, vagy én férfi göndörhajat vágok, afroamerikaiat vágok, arab hajat levágok, egy kínai, ázsiai hajat levágok, teljesen más mindegyik, és ezeket mind tudni, az is egy óriási szaktudás azon belül, hogy valaki fodrász. És én ezt például mindig el is mondom, amikor valaki akar hozzám küldeni valakit, hogy nagyon jó, hogy csinálta nekem, anyukámat is szeretném elküldeni. Akkor mindig elmondom, hogy de csak akkor, hogyha fiatalodni szeretne. Mert én például nem értek, őszintén megmondom, azokhoz a hajakhoz, ami 30 évvel ezelőtt volt divat. Ahhoz én nem értek. Az egy teljesen más világ. Azt meg kell csinálni neked fél óra alatt, és az már sok, mert ugye fél órát nem töltöttek el a szalomban a nők régen. Ma meg 3 órát is kényelmesen, és akkor kezd belpesgőzget. De nagyon-nagyon más egy férfi haj, egy női haj, tehát valaki a női hajba jobb, van aki a férfi hajba, van aki női haj és csak festés. Van aki női haj, de csak vágás. Van aki női haj, festés, de ő nem hajlandó szőkíteni. Van aki férfi haj és azon belül festeni is szokott, tehát ez nagyon fontos, hogy mi passzol én hozzám a legjobban. Ez olyan, mint a fociban, hogy ha valaki nagyon jó, jobb hátvéd, akkor azt ne balcsatának erőltessük, mert az a csapat ellen fog dolgozni, mint hogyha igen, a helyén, tehát mindenkinek a helyén kell lenni a csapatban, és az a szalomban is nálunk is így van, mindenhol. Bejön egy vendég, ő egy bájást szeretne, akkor mindenki rám néz. Ha szeretne egy ezt a 80-as évekbeli fizurát, akkor nem rám néznek, tehát ez egy ilyen dolog.
Akkor neked hol van a helyed a csapatban? És majd mindjárt rátérünk, hogy ez milyen csapat, de még előtte, hogy akkor neked hol van a helyed ebben a fodrász rengetegben?
Én szőkítő specialista vagyok, illetve annak tartok magam, ennek nincsen hivatalos bélyeg rajta, hogy te neked van egy papírod, hogy te csak ezzel foglalkozol. Szőkítő specialista vagyok, szín specialista is ugyanezzel, és szintén a vágások, tehát a női hajvágások, tehát inkább a női oldalt képviselem, természetesen férfiakat is nagyon jól le tudok vágni, csinálni, abszolút. Ha választanom kéne, akkor csak nőket csinálnék, csak szőkítés, és csak balayage, csak ezek a legújabb technikák, airtouch, baby lights, hybrid balayage, baby lights, tehát ez az oldal vagyok én inkább.
Rendben. Van alapvetően, most magamból indulok ki, 2 típus, aki ugye elmegy fodrászhoz. Az egyik mondjuk szeret beszélni, a másik meg kellemetlenül érzi magát, hogyha kell beszélni. Neked ebben mi a tapasztalat, hogy kell mindig minden egyes vendéggel beszélni, vagy inkább azt a, hogy valaki egy férfi bemegy, és tényleg csak egy vágás, ami 20 perc mindennel együtt, akkor inkább azt neked is egy kis szusszanás, hogy végre nem kell beszélgetnem, végre nem kell egy szakítást újra végighallgatnom, hogy mi a tapasztalat, mi a jobb, vagy az abszolút ugye hangulat, emberfüggő, napfüggő.
De abban szoktam poénkodni, nekem a Vöröstenger is megnyílik, én vagyok Mózes. De hát általában a csajokkal nagyon jól megértem magamat. mindenkinek megvan a hangulata, ezt nagyon, ezért mondom, hogy érzékenynek is, érzelmileg intelligensnek kell, hogy ezt az ember érezze, hogy szeretne a vendég beszélni, nem szeretne a vendég beszélni. Én ha megkérdezem, hogy szia, hogy vagy, mi a helyzet, és ő elmondja, hogy nagyon jól vagyok, köszönöm szépen, nem kérdez vissza, akkor ott nekem megáll a beszélgetés. És akkor én tudom, hogy na jó, én, akkor most csönd, és akkor ő azért, hogy haját levágjam, hagyom békén. Ő szeretne ülni csöndbe, még a szemét is becsukja, tehát olyankor tényleg békén. Ez nagyon érzékenynek kell hozzá lenni, hogy az ember tudja, hogy most békén hagyunk, vagy nem hagyunk békén. Én beszédes fodrász vagyok, tehát ez nem kellett, ez nem titok, ezt azért az emberek tudják. Nem tudok csöndbe maradni, nagyon szeretek beszélgetni. Ahány ember, annyiféle. Mindenki azt mondja, hogy ő ezt nem bírná az én szakmámban, amit én egyébként szeretek. Szóval lehet, hogy ebben tekintetben még az 1%, aki szeret beszélni. Én szeretem azokat a emberekat, akik beszélgetnek, és szívesen megosztják a történetüket. Pláne itt Barcelonában, meg még Londonban is. Londonban pláne, ott bejön a jamaikai, bejön a, aki Észak-Koreából jött. Mondom, honnan jöttél Észak-Korea? Honnan? Észak-Korea. Dél. Nem, Észak. Onnan? Onnan jött. Hát, öcsém, az kemény. És hát ki az, aki itt nem kérdez tovább? Hát hogy lehet ott állni mögötte, és tudod azt, hogy fél, és csöndbe? Hát hogy? Hát nekem kénytelen vagyok megkérdezni, hogy te, és mi a, hogy a francba kerültél ide onnan? És hogy ott tényleg ez van? És hogy ott, és te és ezt te láttad? És, hát ez, és persze van, aki csak Spanyolország déli részéről jött, de az a történet is érdek, az a sztori is érdeke. Annyira sokrétű, virágzó társadalomban, pláne itt ez a multikulti, nagyon érdekes. Kazasztánból jött. És akkor megkérdezem, Kazasztánból? És persze az ember olvasott és tud arra, igen, Kazasztánban nagyon kevesen élnek egy óriási területen, hát nem valami gazdag ország, szinte semmi nincs, ameddig a szem ellát ez a köves, sivatagos puszta. De kíváncsi vagyok, hogy és ti ott mit csináltatok? Ott is fodrász volt. Milyen ott egy fodrászképzés? És akkor már az ember megkérdezi. Tehát, hogy én a beszédesebb fajta vagyok abszolút. De természetesen, amikor a vendég látom rajta, hogy ki van égve, fáradt, hát a közepére se kíván semmit, de azt lehet érezni szerintem abszolút. Ha már kettőt kérdezek, és utána se viszi tovább a beszélgetést, akkor azt mondom, hogy jó, akkor csöndbe maradok inkább.
Rendben, nem véletlenül volt a műsor elején a művészet szó bedobva, hiszen én azt gondolom, hogy nem csak a festészet, szobrászat, vagy bármilyen ilyen kreatív téma az, ami művészetnek felel meg, hanem gyakorlatilag a fodrászkodás is, vagy a fodrászat. És hát ugye itt vagyunk Barcelonában, ami szintén azért a művészetről erőteljesen híres, és akkor kicsit ebbe a témába menjünk bele. Az, hogy ez most politikamentes vagy sem, azt rád bízom, igazából lényegtelen. De miért Barcelona? Miért vagy itt? Miért itt dolgozol?
Jó, akkor politikamentesen próbálom mondani. Minden érzelmeimet elrakom. Miért Barcelona? Ugye én már laktam Londonban. 8 vagy 7 évvel ezelőtt, ha jó? 7 évvel ezelőtt laktam Londonban. 2023, akkor 8. 8 évvel ezelőtt laktam Londonban, és hazaköltöztem. Én adtam Magyarországnak egy lehetőséget, és én imádom Budapestet, imádom Magyarországot. Mindennél jobban. Hát a dolgok nem úgy mentek otthon, ahogy én azt szerettem volna. Én nagyon zártnak tartom Magyarországot, zárt közösségnek, és nem sikerült nekem otthon terveimet, álmaimat úgy végigvinni, ahogy én azt szerettem volna. Én szeretek úgy menni, mint kés a vajba. És amikor én azt mondtam a barátnőmnek, hogy elegem volt, meg neki is elege volt már nagyon sok mindenből, akkor azt mondta, hogy jó, akkor hova? És én nekem nem volt kérdés. Én azt mondtam, hogy vagy Barcelona, vagy Lisszabon. Tehát, hogyha én még egyszer elhagyom az országot, akkor tényleg olyan legyen, és még egyszer, nem tudom, hogy a gyárán nulláról kezdünk mindent, akkor nem bánt engem az, hogy meg kell tanulni spanyolul, nem bánt engem az, hogy esetleg még messzebb vagyunk, mint London, vagy még nehezebb hazajutni, mint Londonból. Londonból azért sokkal jobban, sűrűbben jönnek járatok, olcsók is. És hogy tényleg olyan helyre jövünk, ahol szinte nem ismerünk senkit, nekem ugyancsak a nővérem él itt, úgyhogy nem ismertünk itt senkit rajta kívül. Hát figyelj, ez a város gyönyörű. Tehát pálmafák, a meleg, az emberek, nyitott mindenki. Még nyitottabb szerintem itt mindenki, mint Londonban. Ez a multikulti, az, hogy minden héten karnevál, minden héten koncert, minden héten van valami, pezseg, él, az élő világa. Papagájok egyébként, nem tudom, hogy hallod-e? Ezek papagájok körülöttük, tehát ez gyönyörűek. Innen 2 órára lehet síelni, be lehet járni az egész partot. egy álom szerintem itt lakni. Ez nekem mindig is nagy álom. Tengerparton lakni, tehát itt a víz itt melegebb. Azért választottuk többek között ezt, mint Lisszabont. Én voltam Lisszabonban is többször. Itt azért nem óceánpart, tehát nincsenek akkora hullámok, de mégis lehet szörfözni, ami egy jó dolog. Viszont a víz az sokkal melegebb, mint Lisszabonban. Hát röviden, tömören.
Igen, gondolkoztam azon, hogy Barcelona lesz végül az a kifejezés, amit az elején mondok, és akkor arra kell asszociálni, de most végül is mondtál kapásból 5-6 dolgot, ami így le is fedi. Igen. Annyi kulisszatitkot elárulok, hogy idefelé ugye egy oldtimer, hát autó és motor, nem tudom, ilyen menetbe botlottunk bele, tehát tényleg itt gyakorlatilag bármikor lehet találni valamilyen karnevált. Itt említetted azt, hogy te szeretsz beszélni, tehát hogy beszédes vagy. Most azért Barcelonában nem magyarul fogsz értelemszerűen beszélni. Ez hogyan működik? És akkor kiegészítem ezt azzal, hogy akkor a spanyol nyelvvel hogyan is miképpen boldogulsz, vagy nem boldogulsz?
Boldogulok egyébként, tehát most már 4 hónapja vagyunk itt. Nekem egyébként a munkában az angol az szinte teljesen elég. Természetesen vannak, amikor bejönnek spanyolok, dél-amerikai, nagyon sok dél-amerikai költözött egyébként ide Barcelonában az elmúlt években is. Covid is átrendezte rendesen egyébként a nemzetiségeket. Az angol itt szerintem bőségesen elég. Persze, hogyha az ember munkát akar vállalni és itt akar élni, akkor már nehezebb. Hát a spanyol az egy kemény téma, hát ezt meg kell tanulni. Ez egy... le kell ülni, és meg kell tanulni. Mivel én egy angolul el vagyok a szalomba, és általában, hogyha elmegyek a bárhova, tehát most is elmentünk koncertre, bulisztunk, beülünk valahova, olyan nincsen, hogy itt. Tehát itt úgy forulnak az emberhez. Nem úgy, hogy nem tudsz te spanyolul, se katalánul, akkor húzza levesbe, nem, hanem jó, akkor előveszi a Google fordítót. Tehát amikor bementünk például a ingatlan ügynökhöz, és akkor nem beszélt angolul, akkor elővette a telefont, fölmondta rá, vagy tehát mondjuk jó, az most már, hogy azért ilyen technológia van, azért ezek megkönnyítik a dolgokat. De nekem ugye az angol bőven elég itt, és angolul meg azért már elég jól beszélek, tehát mivel laktam Londonban is, azért ebből adódóan, és már akkor is nagyon sokat beszéltem, és én alig várom például azt, hogy spanyolul stories hassak, tehát hogy az a rengeteg story, az a rengeteg vicces story természetesen, amik az elmúlt 31-2 évben történtek, ezeket átadni spanyolul, ez szerintem egy következő szint. Alig várom, tehát azért pörgetem a Duolingot én is, hogy minél hamarabb meg egyébként. Alig várom, hogy mikor mondja az a Unit 8, és akkor, hogy na, akkor ez a sztorizás lesz, és akkor az.
Beszéljük arról, hogy hogyan sikerült munkát találnod, ez mennyi idő volt, és akkor hol dolgozol most konkrétan?
Nekem nagyon egyszerű volt, tehát nekem az Instagramom alapján, amikor ráírtam beírtam a keresőbe, hogy top 10 legnagyobb fodrász brand itt Barcelonába. Ha jól emlékszem, a második volt, az Antonio Bet az a neve. Ez egy középkorú fodrász, nagyon jó fej, fickó egyébként, jól összebarátkoztam is vele. Jól is vertem biliárdba, amikor elmentünk sielni, de az volt, hogy ráírtam a menedzserére, hát a supervisor manager, ugyanaz, ráírtam, ha jól emlékszem, még talán szeptemberben, igen, szeptemberben ráírtam, hogy én ez is ez vagyok, elküldtem az önéletrajzomat, elküldtem, hogy voltam menedzser. Nekem az önéletrajzom nagyon jól hangzik. Sok fotózáson dolgoztam, nagy márkákkal, Londonban dolgoztam, üzletvezető voltam, oktató voltam, nem mondom a márkát, egy ausztrál márkának voltam Magyarországon egy tulajdonképpen oktatófodrásza. Ezek nagyon jól hangoznak, ehhez természetesen az Instagram és a sok kép, a videó, ezek mind alá támasztották azt, amit én mondtam, amit mondjuk én leírtam, amikor én jelentkeztem, és visszaírt, hogy hát igen, figyelj, mikor tudsz jönni ide Barcelonába egy interjúra? Megkérdeztem, hogy mikor tudok jönni, a dátumot, hogy körülbelül ettől eddig, és akkor mi ettől keresünk fodrászokat. Mondtam, hogy jó, akkor figyelj, kijövünk a barátnőmmel, elmegyek az interjúra. És egyébként egy másik cég is behívott egy interjúra, de ott hát inkább berakták, azért mondták, hogy már most itt nincsen felvétel, de bármikor bárki fölmond, akkor hívnak. Hát nyilván azóta se hívtak, lehet, hogy nem voltak szimpatikus, nem tudom, de nekem azért könnyebb volt ilyen szempontból. Tehát én azért, amit én tudok, ma azért nagyon sokat fizetnek. Tehát egy balayás, azt mondanom se kell, hogy itt 150 eurónál kezdődik, és egy nap meg lehet belőle 2-3-at kényelmesen csinálni.
Az bocsánat, aki esetleg nem tudná, ez mit jelent konkrétan?
A balayás egy szőkített haj, ami egy színátmenettel van elkészítve, annyiban másabb, mint az ombra, hogy egy sokkal természetesebb, és sokkal, hát most persze, hogy a balayásból is van sokféle, tehát van a dimenzionálisabb, van a homogénebb, van az abszolút kiszőkített. Tehát ez egy technika, ami egyébként sok éve elsajátítani. Ez nem egy olyan dolog, hogy ezt megtanulod és leülsz, hanem ez egy gyakorlati alkalmazás, hogy hogy teszed fel a hajat. Azt a szőkítőt, hogy teszed fel a hajra. Ezt meg kell tanulni, hogy az szép legyen, az jó legyen, és akkor ahhoz egy másik festés, mert a balayás az két festési részből áll. A szőkítés, és utána egy festés. És hogy ezt jól tud megcsinálni, és akkor nyilván ebben is megvan az, hogy egy sötétebb hajat, hogy tudsz egy festett hajat, tehát ez is nagyon összetett. De hát egy ilyen szőkített haj tulajdonképpen, csak a technika az, hogy az ember hogyan teszi ezt föl, és hogy ezt hogyan köti össze az ember arcával, egy fufruval, egy bármivel, tehát.
A vendégek körében milyen az elfogadottságod? Mert mégiscsak külföldi vagy, Magyarországról érkeztél, nem is tudom, hogy Barcelonában milyen a megítélése a magyar embereknek, de mondjuk téged hogyan fogadtak? Mondjuk ha az első vendégre esetleg emlékszel, akkor milyen volt a fogadtatásod?
Hát igen, egyébként ez érdekes, de nem is gondoltam ebben bele, most, hogy megkereszted, hogy az első vendégem egy spanyol volt, aki nem beszélt angolul.
Az kihívás volt akkor.
Meglepődés volt. Tehát nem kihívásról, én nagyon meglepődtem. Tehát gondoljunk abba bele, hogy Magyarországon te bemész egy szalomba, és azt mondja, hogy figyelj, én nem beszélek magyarul. Angolul sem. Semmi.
És akkor hogy kérte, vagy mi volt az igénye?
Én azért voltam meglepődve, mert a menedzser odajött és mondta, hogy rendben, nem tudom, hogy hívták, rendben, itt van Jóska, mit szeretnél? És ő elmondta, hogy neki egy ilyen göndör hosszabb haja volt, szerette volna megtartani ugye annyira, ugye hosszú, csak azért picit válni kellett a végéből, meg ugye kitisztítani a nyakrésznél, a fül körültek, ilyenek. És mondta, hogy de a fodrász nem beszél csak angolul, megkérdezte a vendéget, beszélsz angolul? Mondta, hogy nem. Jó, semmi baj, az én fodrászomnak elmondom, hogy mit kértél, és megcsinálja. És ő azt mondta, hogy jó. Semmit nem mondott, hogy mi az, hogy itt van, vagy nincs itt, vagy hogy van itt, milyen nyelven beszél, mi az, hogy én katalánul, se semmilyen nyelven. Nem kérdezett semmit, beült a székbe, én ahogy ráraktam a köpenyt, lehajtotta a fejét előre, és már csukva volt a szeme. Köszönjük, ő hajvágásért. És tetszett neki, kaptam 2 euró jattot, és mondta, hogy köszönöm. És ment is te hírével. És akkor én ledöbbentem, hogy én ezt nem tudom elképzelni Magyarországon. Hogy te bemersz menni egy szalomba utcáról. Már ez is nagyon ritka szerintem. Én legalábbis hozzánk pedig szép a szalon, nagyon frekvent, ahol Budapesten dolgoztam. Szép szalonról beszélünk, nagyon jó helyen volt, de talán egy héten egyszer valaki betévedt az utcáról. Nagyon ritka az, és az is külföldi volt természetesen. Az, hogy magyar ember bejön az utcáról egy szalomba, amiről nem tud semmit, nincs meg az a bizalom. Itt meg olyan szinten megvolt a bizalom, hogy még azok után is, hogy rájött, hogy én nem beszélek se spanyolul, se katalánul, beült, és néma csöndbe megvárta, hogy én elkészítem a haját, és mondta, hogy muy bien, adios, fizetett is. És ez nekem egy elképesztő hátbaveregetés volt a helyiek, és a mai napig érzem ezt a támogatást, hogy ott itt bejönnek, itt megbíznak az emberben. Itt van egy nagyon erős bizalom, ami egy láthatatlan bizalom, ami kialakult, és tudom azt, hogy én bemegyek ebbe a kávézóba, akkor jó lesz a kávé, bemegyek a fodrászhoz, jó lesz a hajam. Igen, a piac mondjuk uralkodik, mert ha én nem jól vágom le a haját, vagy esetleg kések, vagy nem tudom, tehát valami olyan van, előbb-utóbb a piac eldönti, és azt mondja, jó, akkor ide nem jövök többet, bemegyek a másikba. Mert úgy, hogy akkor a másik az jobb lesz. De van egy bizalom.
Azért ez a bizalomépítés az nem csak a vendégek, hanem a kollégák irányába is talán megmutatkozik, vagy még inkább a bizonyítás. Hogyan sikerült velük elfogadtatni magad azt, hogy te szintén külföldről érkeztél, lehet, hogy valamelyik jó barátjuktól veszed el a helyet, aki egyébként még spanyolul is tud. hogy itt milyen tapasztalatok van, mert az több üzlete van ennek a
helyetnek,
9 üzlet, azért nem egy sarki fodrászatról van szó, ha lehet így kifejezni magam.
Itt mondjuk mindenki külföldi, azt tudni kell. Tehát nekünk van kollégánk Csehországból, Finnországból, mindenhonnan. Franciák, sok a francia, német, akkor van chilei, mexikói, nagyon sok helyről vannak. Szóval igazán spanyol, az talán egy-kettő, van argentin is van, tehát nagyon sok helyről vannak. Ők azért azt tudni kell, hogy itt azért Nyugat-Európában az emberek sokkal, sokkal, de sokkal nyitottabbak. Ott alapból van egy, ami szintén nagyon meglepő volt az első perctől kezdve, hogy amikor én bemutatkoztam a kollégáknak, akkor senki nem jutotta a kezét, hogy ő kezet fog velem, mindenki megölelt. Fiúk is. Én meg ugye hát nyomtam a kezemet a sliccüknek, tehát hogy én azt hittem, hogy készfogás lesz, tehát azért én másra számítottam. És megöleltek. És akkor háj, igen, hallottunk már rólad, igen, tök jó, honnan jöttél Magyarország? Ó, igen, hát a Széchenyiben voltunk, és ú, de jó volt. És egyébként egy visszatáncolás ahhoz a kérdésedhez, hogy hogyan ítélik meg a magyarokat. A magyarokat, tehát amikor megkérdezik, hogy honnan jöttem, igazából a város alapján, tehát a főváros alapján ítélik meg, hogy mi igen, és általában majdnem mindenki volt Budapesten. Tehát nagyon kevés olyan ember valaki, aki nem volt Budapesten, és akkor azt mondja, hogy fú, hát ez nagyon szép, város, micsoda, ú, igen, voltam a szigeten. A szigeten szerintem mindenki, akárkivel találkoztam, a szigeten volt. Most volt egy társaság, szerintem zseniál. Mondták, hogy jaj, Budapestre jött, igen. Fú, hát megyünk legénybúcsúra, 20 srácok, megyünk legénybúcsúra, innen, Budapestre, 20. És ott találtak egy céget Magyarországon, aki csinálja ezeket a legénybúcsúkat, szerintem fantasztikus. Tehát, hogy Budapest és Magyarország, mert ugye van, aki a Balatonszándra is ment, van, aki a Volt Fesztiválon is volt. Ozorát szokták említeni, az Ozora Fesztivált, és ezáltal mindenkinek nagyon jó benyomása van egyébként a magyar emberekről és a városról, mert gyönyörű Budapest, ez tényleg való, és nagyon jó, tényleg ott jó éttermek vannak.
Rendben, térjünk egy kicsit vissza magára a szakmára, és kicsit a trendekre. Van különbség akár igényekben, trendekben itt Barcelonában, mint mondjuk ami Budapesten van? Tehát itt is le vagyunk maradva Nyugat-Európához képest, vagy talán itt nincs olyan nagy lemaradásunk? Vagy vannak-e visszatérő trendek? Nem tudom, hogy például az ombre az 10 év múlva megint vissza fog jönni, mert most már csökken. Ezt hogy látod?
Nagyon le vagyunk maradva.
Na szuper, ebben is.
Hogy az a baj Magyarországon, én ezt egy ilyen társadalmi betegségnek gondolom. Nem le vagyunk maradva, késre vagyunk. Inkább azt mondom. Tehát lehet, hogy az, ami itt van most, ez 10 év múlva, az megjelenik otthon, szakmában is, abszolút. Hát röviden ennyi. Tudom ezt még kifejteni egyébként, hogyha gondolod, hogy mi a más. Mert abszolút az, hogy itt általában, ha például azt mondjuk itt, hogy nyugdíjas, és azt mondom Magyarországon, hogy nyugdíjas, az óriási különbség van. Az 30 év van a két ember között. Egy magyar nyugdíjas, meg egy itteni. Nem a korban, hanem a felfogásban. Tehát amikor itt nekem bejön egy nyugdíjas, és akkor megkérdezem, hogy mit csinálsz most? Én nyugdíjas vagyok. És ránézek, és ez nyugdíjas. Hát ez 50 éves sincs. Körülbelül lesz, mondom. És ez ugyanúgy a hajban is megjelenik, tehát igen, a nyugdíjas elmegy fodrászhoz.
Hogy jelenik meg a hajban? Kevesebb őszhajszála van? Vagy nem. Nyilván túlzok, persze, de hogyan mutatkozik ez meg?
Az, hogy általában azért sajnos, ami Magyarországra szerintem jellemző, és most az átlagról beszélek, tehát ne vegye ezt úgy senki magára, akinek nem inge, de hogyha Magyarországon nézünk 100 nyugdíjast, abból talán őt, hogyha elmegy fodrászhoz hajat festetni és hajat vágatni, többi meg megoldja valahogy máshogy. Tehát, hogy nem fodrászhoz megy el, hanem a lánya vagy valaki levágja a haját. Ez nem így van. Itt, ha körülnézünk, itt egy nyugdíjas, az rendben van. Ruhába. Nem csak az, hogy megveszi a legolcsóbbat, hanem megveszi azt, ami neki tetszik. Ami neki ami neki az ő személyiségét kifejezi az öltözködésben. És ez megjelenik a hajban is. Tehát, hogyha ő, neki van egy frizura, ami neki nagyon tetszik, mondjuk most vegyünk egy bob hajvágást, most csak egy egyszerűt mondtam, de ő szeretné a szőkébe, akkor ő kifizeti, ki tudja fizetni, kifizeti a szőkítést, a balayást, vagy bármit, vagy hogyha egyébként őszül, akkor még a tőfestést is hozzárakja, mert ő azt szeretne, és ő úgy akar kinézni. És azt látom a nyugdíjas korosztály például itt, és most tényleg csak a nyugdíjasokról beszélek, hogy mindenkinek le van vágva szépen a haja, szépen ki van, azt fodrász csinálta, azt lehet látni, én látom, tehát hogyha valakinek le van vágva, azt látom, hogy ezt fodrász vágta, vagy tanuló, vagy egyik se. És ez szerintem nagyon-nagyon erős nyomot hagy, de én ezt inkább arra vezetném vissza, hogy azért egy Nyugat-Európában nem öregednek az emberek, hanem csak korosodnak.
Ez valóban nagy különbség. És mit gondolsz, mi kéne ahhoz, hogy mi is, mert Magyarország ugyanezt a szintet tudjuk, akár csak ebben kezelni, vagy tartani. Láttad ugye a magyar részt is, meg most látod már Barcelonát, láttad Londont is, tehát akár arról is beszéltünk volna, hogy így melyik ország vagy város hogy helyezkedik el, de mi kéne ahhoz akkor, hogy ezt a lemaradást, hátrányt, kis késést akkor így ledolgozzuk?
Hát nem akarok nagyon ebbe úgy mélyen, nagyon mélyre ásni, amit én, ez a saját gondolatom, hogy szerintem Magyarországon kellene egy nagyon erős kulturális és erkölcsi reform. Amiben én azt gondolom, hogy ha ez megtörténne, ez a kulturális reform, akkor nem hagyná rengeteg ember, hogy ezt az öregedést valahogy meg tudnánk állítani fejben. Nem engednénk a méltóságunkból. Tehát, és ez egy nagyon fontos dolog van szerintem Magyarországon. Erkölcsünket és a méltóságunkat helyreállítani. A méltóság szerintem azt jelenti, hogy én odafigyelek magamra, a személyes határaimra és a személyes megjelenésemre. Tehát Magyarországon már azt mondjuk, hogy én nem vagyok méltó elmenni fodrászhoz. Én nem vagyok méltó felvenni azt a ruhát, amit én szeretnék. Én nem vagyok méltó arra, hogy beülhessek egy étterembe. Mert sajnos valahonnan nagyon mély, és ez lehet, hogy egy történelmi dolog, lehet, hogy a Trianon, lehet, hogy a világháború, lehet, hogy a török uralom, lehet, hogy az osztrák-magyar, nem tudom. De szerintem ez a méltóság, ez nem állt helyre. Lehet, hogy nem is volt soha Magyarországon, én nem tudom, mert nem éltem sajnos 30-40 évvel ezelőtt, nem láttam, hogy akkor hogy mentek fodrászhoz az emberek, hogy akkor hogy öltöztek, vagy ilyesmi. Fotókon ezt nem tudom megnézni. Ez akkor lenne, hogyha visszatudnék menni egy időgéppel, és tökéletesen, hogy ezt egyszer megnézhetném. De én szerintem ezt a méltóságot kellene helyre tenni. Itt az embereknek van egy méltóság, a büszkesége, és igenis a nyugdíjasnak iPhone-ja van. Vagy a Samsung, vagy van egy laptopja egy nyugdíjas. Otthon elengedjük, és én nem vagyok arra méltó, hogy 50 évesen megtanuljam a számítógépet, mert nem tudnám megtanulni. Nem tudnék megtanulni 55 évesen egy Facebookot kezelni. És ez valahol, szerintem ez itt keresendő. De mondom, nem vagyok szakértő, tehát ez csak a saját személyes véleményem, amit megosztok.
Meg nyilván nem itt fogjuk alapvetően ezen a padon megfejteni. Húztál ugye egy darab kártyát, ugye 4 darab volt most kivételesen, ezt én írogattam fel. Arra gondoltam, hogy végül mind a 4-re válaszol, és akkor amit kihúztál, az lesz az utolsó. Első kérdés... Első kérdés, mi az eddigi legnagyobb sikered? És akkor ez most legyen munka.
Munka.
Munkában.
Hát legnagyobbat nem tudok mondani. Sokat tudok mondani, amit sikernek élek meg. Természetesen nekem azok nagy sikerek, amikor egy celebnek, egy sztárnak, egy olyan embernek csinálok hajat, és tetszik neki, sőt megjelenik egy sztori gálán, és akkor ott van. Vagy amikor sétálok a metrón, és látok egy óriás posztert, ahol ki van rakva az Anne and the Barbies együttes, és én csináltam hajukat a fotózáson. Vagy tehát ezeket én nagyon erős sikernek élem meg. Mai visszatekintésben én a sikert a boldogsághoz kötöm össze, hogy melyik volt az a leg legjobb pillanat mondjuk a szakmában, amikor a legboldogabb voltam. De az is inkább egy ilyen állapot, egy hosszabb távú állapot, hogy olyan erős vendégköröm volt, és egy nagyon-nagyon szerethető olyan vendégköröm volt, hogy mindenkiben nagyon jóban voltam, egy nagyon-nagyon tényleg egy patinás társaság volt, akinek én csináltam a haját. És ott nem volt olyan, akire én azt mondtam, hogy fú, hát ezt utálom, jaj, már megint ez a hülye nő jön, ez megint le fog fárasztani. Hál' Istennek nem volt, nekem egy elképesztő, és én azt tartom, ha most így mélyen belegondolok, azt tartom a legnagyobb sikeremnek, hogy az egy óriási értéket teremtett, az a rengeteg munka az elmúlt 7-8 évben Budapesten, hogy nekem egy olyan vendégköröm volt, aki szerintem senki másnak nem volt. Mert mindenki nagyon szerettem, mindenki nagyon szeretett engem, és mindenki nagyon jóba voltam, és alig vártam, hogy jaj, de jó, holnap találkozok a kis Krisztivel, vagy a Zolikával, a Pistával, és akkor jön a Barbika, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez nekem tökre jó volt az időszak, és én azt most így belegondolva nagyon erősen sikernek éltem meg.
Azt, hogy kérdezzem még meg erre rácsatlakozó, hogy az ilyen megjelenések, mint például Story Gála, azt említetted, hogy ezeket lemented, lefotózod, megtartod valahol?
Persze,
tehát,
persze.
Hát
azért, persze, van egy fiók.
Van egy fiók
mindenhol, persze. Persze, ezek digitális formában vannak a legtöbb, és ezek ott vannak, és ezek ott vannak. Ezeket jó visszanézni egy-egy. Vagy amikor földobálja a Facebook, vagy az Instagram, ezeket nagyon jó nézni, nagyon boldogsággal tölte. De nekem nagy álmom volt egyébként, hogy oktató fotelezt legyek, és amikor emlékszem, a mai napra jött egy e-mail, hogy figyelj, ez van, és hogy beszéljünk róla, és akkor gyere el az interjúra, megbeszéljük, hogy és tök jó volt. Ezek is nagyon sok apró siker van, és én ezért szerintem ezek nagyon sokat hatottak az én személyes boldogságomhoz is, hogy én...
Rendben. Második kérdés, mit szeretsz a legjobban a munkádban? És ez legyen csak egy akkor, amit így ki kéne állni.
Hát amikor feláll a vendég, és látom, hogy na ez odáig van, hogy látom a szemét. Tehát mondom, nagyon sokszor volt olyan, amikor elsírta a vendég, hogy ő még ilyen szép nem volt. Tehát és ez mondjuk most, ha van egy nagyon-nagyon csinos nő, tényleg egy jó testi adottságokkal megáldva, persze ő szépnek tartja magát, cakumpak. De amikor nem egy jó testi adottságokkal megáldott hölgy jön, és annak készítek egy hajat, aki nagyon-nagyon lent van az önbecsülése, és amikor készen vagyok a frizurával, és akkor látom rajta, hogy az önbecsülése az most fölrobban mindjárt, és kitör, és látom, hogy könnyezik, és akkor megkérdezem, hogy mi a baj, hogy ez van, és akkor nem, hát ő még ilyen szép nem volt. És tudom azt, hogy nekem ez mondjuk lehet, hogy csak egy haj azon a héten az 50-ből, neki meg a következő 3-4 hónapban ő megvan önbizalom doppinga, és lehet, hogy még a Tinderre is felregisztrál, és lehet, hogy adok neki egy olyan löketet az életben, ami mert nagyon fontos egy nőnek a haj. Én nem tudtam sose, csak mióta fodrász vagyok, hogy ez mennyire fontos. Elképesztő.
Lehet, hogy egy kicsit meg is válaszoltad a következő kérdés, hogy mitől érzed sikeresnek egy munkanaphoz? Hogy ettől? Nem akarom a szádba adni,
ettől,
hogy látod ezt a...
Ettől. Meg hát persze, amikor az ember belenéz a fiókba, hogy mennyi pénz jött össze, akkor szintén azt látja, hogy sikeres. Persze a pénzért csinálja az ember, de szerintem ez 50-50. Tehát ennek ott kell lennie az embernek, amellett, hogy sikeresnek érezze magát, hogy a vendég milyen boldog. Tehát, hogyha mondjuk lehet, hogy egy fufut rövidebbre vágok, akkor lehet, hogy a következő 2-3 órában nem érzem magam jól. Természetesen ez egy ritka esemény, de hogy így azért úgy, igen, ott van.
És akkor az utolsó kérdés, amit ki is húztál, és itt mindig elmondom, hogy tága a kérdés, tehát nem kell csak a szakmára rávetíteni, de milyen új kihívások várnak rád? Vagy milyen új kihívásokkal fogsz szembenézni itt a szűkebb vagy tágabb időben?
Uh-huh. Hát a következő kihívás az nyilván az, hogy jelenleg még csak alkalmazott vagyok egy szalomban, de természetesen már nagyon jó vezetőséggel a kapcsolatom, tehát már most a két menedzser és a tulajdonossal már most nagyon jó a kapcsolatom, heti szinten összefutunk, lookbookot most készítettük el, ez a minden évben kijön egy lookbookja a brandnek. Ott is nagyon jó hangulatban elbeszélgettünk minden tulajdonossal, minden vezetőkkel. Ezt a kapcsolatot ápoljam, ez nagyon fontos, az, hogy a munkámban teljesen hiba mentesen dolgozzak, és nagyon jó viszonyt alakítsak ki a vendégekkel. A vendégkör kialakítása szintén nagyon fontos, hogy minél több visszajáró vendég legyen hozzám. Természetesen is akkor ebbe a bar csoportból, akik a szőkítés szeretik, a balayás szeretik, a női hajvágások, és hát természetesen a spanyol tanulás, és hogyha esetlegesen ami hosszú távú terv, az természetesen ami mindig is volt, hogy na akkor egy saját brand, saját név, saját minden, amihez nagyon fontos jelenleg az Instagram, esetleg a TikTok, és akármilyen social media jön holnap után, azokban a jelenlét, és az a jelenlét milyen, annak a minősége, a miensége, nagyon fontos, mit üzen az ember, mit akar, milyen embereket akarok bevonzani.
Remek, köszönöm szépen. Még mielőtt elmondom, hogy miért ő, vagyis miért te, ezt a mai műsort egyébként a barcelonai Kongo Bongo dob együttes szponzorálta. Esetleg lehet hallani a háttérben, nem tudom, hogy mennyire lehet majd hallani, ezt visszahallgatom. Őket lehet hallani. Pont, hogy leültünk, egyből elkezdtek zenélni. Egy ilyen kellemes háttérzaj alakult ki. Viszont, hogy miért ő, nagyon sok mindent egyébként elmondtál, amit én már korábban felírtam, de az, hogy egyáltalán itt vagy Barcelonában, ahhoz mindenképpen kellett egy hatalmas bátorság, határozottság, hit, már olyan szinten, hogy hittél abban, hogy igenis itt ki lehet teljesedni. Azzal a művészi beállítottsággal, ami szintén ugye megtalálható benned. Illetve hát én felírtam az elhivatottságot, illetve az ember központúságot, illetve a nyitottságot. Itt pont mondtad, hogy megölelt mindenki téged, pedig én világéletemben úgy ismertelek téged, aki egy nagyon-nagyon-nagyon laza, közvetlen ember, de hogyha még ez téged is meglepett, akkor ez érdekes, extrém dolog így Barcelonával kapcsolatban. De hát remélem, hogy ez a nyitottság ez nálad ugyanúgy megmarad a jövőben is. De itt dobom át mindig a labdát, hogy miért ő, miért te, miért Kató Sándor, miben vagy egyedi, exkluzív, különleges?
Szerintem nagyon magas értéket tudok teremteni szakmában, egyébként azon kívül is szerintem. Tehát én mindig is arra törekedtem, hogy ne bántsak soha senkit, de persze az ember törjön előre, de ne bántsak soha senkit, ne nyomjak el soha senkit. És hát tulajdonképpen ezért is vagyok itt Barcelonában. Itt az értéket nagyon erősen honorálják, és amikor az ember a munkája mellé tud tenni valamilyen értéket, azt itt nem csak, hogy megfizetik, elismerik, és ez. És én ebben azt gondolom, hogy én szerintem a munkám mellé nagyon magas hozzáadott értéket tudok mellé tenni.
Hát köszönöm szépen, én további sok hozzáadott értéket, elismerést kívánok. Mai vendégem Barcelonában Kató Sándor fodrász volt. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm.